mondják azt is, hogy mint az új lenyomat olyan személyes. Tehát ahogyan nincs két egyforma ember, úgy nincs két egyforma Isten kép sem. Tehát mindenkinek nagyon egyedi Isten képe van, mindenkiben egyedi Isten kép él. Az első, amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy azt felnőtt hívő emberként nagyon fontos szerintem tudatosítani, hogy a nagybetűs Isten az soha nem lesz egyenlő az én Isten képemmel. Tehát, hogy én ne akarjam az én Isten képemet nagybetűs Istennek kifejezni, kinevezni és így ráerőltetni a másikra. És ugye maga az Isten kapcsolat is, mert hogy az is egy kapcsolat, ez is egy másfajta minőség, az önmagában is gyógyíthatja az Isten képet.
Üdvözlök mindenkit, ez itt az Evlelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai alkalommal az Isten képekről fogunk beszélgetni, pontosabban fogtok egy beszélgetést meghallgatni, de mielőtt még belevágnánk ebbe, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, arra, hogy iratkozzatok fel az Evlelkész csatornájára minden lehetséges féle és fajta fórumon és platformon, a Facebookon, a YouTube-on, a Spotify-on, a Podbean-en, akár mindegyiken, de legalább az egyiken, hogy eljuthassanak hozzátok az adások. Hogyha véleményed, kérdésed, észrevételed van, akkor kommenteljél bátran. Az elsődleges komment felülete az adásoknak az a YouTube, szóval oda várom a kommentjeiteket, de írjatok e-mailt, hogyha bővebben szeretnétek, vagy szeretnétek valamit privátban megkérdezni tőlem, vagy hozzászólni valamihez, és akik e-mailt írtak, azok elmondhatják, hogy én minden e-mailre válaszolok. És iratkozzatok fel a kötőszóra is, hiszen ez az adás is a Kötőszó evangélikus bloggal együttműködésben készül el a számotokra. Iratkozzatok fel a Kötőszóra a Facebookon és a YouTube-on is, de mindenek előtt látogassatok el a kötőszó.blog.hu-ra, mert ott a legjobb helyen vagytok, hogy megtudjátok, milyen a világ elsősorban, de nem csak luteránus szemmel. Az elmúlt időszakban viszonylag kevés beszélgetést hallhattatok a csatornán, de ez meg fog változni, és ennek első fecskéje, hogy így mondjam, a mai adás, amelyben egy nagyon izgalmas beszélgetésben vehettek majd részt, mégpedig a mai beszélgető társam Seben Glória lesz, aki pszichológus, evangélikus lelkész és az Evangélikus Hittudományi Egyetem doktori iskolájának a hallgatója, és az ő vele való beszélgetés egy új sorozatnak az első darabja, hiszen tudjátok, de ha nem tudjátok, akkor most mondom, hogy ennek az évnek a szeptemberétől én is elkezdem a doktoria vagy PhD, PhD képzésemet, és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha veletek is megoszthatnám, hogy azok a hallgatók, akik erre adták a fejüket, amire én, jelesül, hogy doktori fokozatot szerezzenek a teológia valamely területéről, megoszthatnám veletek azt, hogy ők mivel foglalkoznak, és rajtuk keresztül az ő munkájukon, tudományterületükön, kutatásaikon keresztül megláthassátok azt, hogy a teológia nem unalmas, a teológia a legizgalmasabb dolog, amivel az ember foglalkozhat, és talán ti is kedvet kapjatok hozzá, hogy ilyen vagy amolyan formában foglalkozzatok vele, ha más nem, akkor ezen az adáson keresztül. Glóriával már nagyon régen ismerjük egymást, így a beszélgetés alatt tegeződni fogunk, bár úgy általában a csatornán is a tegező forma az, ami elsődlegesen dívik, a közvetlen és jó beszélgetéseket előmozdítandó. Őneki a kutatási területéhez tartoznak hozzá az Isten képek, éppen ezért kértem meg őt, hogy beszélgessünk egyet ebben a témában, hogy tulajdonképpen mik is az Isten képek, milyen Isten képek vannak, vannak-e jó és rossz Isten képek, illetve hogy tulajdonképpen őt miért érdekli ez az egész témakör. A beszélgetés a távolság miatt online felületen történik meg, úgyhogy elnézést kérek az esetleges hangminőségbeni problémákért, és akkor jöjjön a beszélgetés. Akkor nagy szeretettel üdvözöllek, Glória, a Evlelkésznek az eheti műsorában, adásában, és az Isten képekről fogunk beszélni, és arról is fogunk egy kicsit beszélni, hogy miért veled beszélgetünk az Isten képekről, ami egy nagyon-nagyon izgalmas téma, de mielőtt ebbe belevágnánk, azelőtt megkérnélek, hogy röviden mutatkozzál be a hallgatóknak, hogy ki vagy te, mivel foglalkozol, és talán azt is oda teheted a végére, hogy szerinted miért pont veled beszélgetek az Isten képekről.
Köszönöm szépen a meghívást, Viktor, és köszöntöm a szeretettel a hallgatókat. Én Seben Glória vagyok, evangélikus lelkész családból származom, és evangélikus gimnáziumba is jártam, és az érettségi után, hogy úgy mondjam, egy kicsit ebből az Isten témából elegem lett. És én pszichológiai szakra mentem a lehető legtávolabbi városba, ahol ezt a szakot lehetett tanulni, mármint a szüleimtől legtávolabbi városba. Ez Pécs volt, ez a város, és a Pécsi Tudományegyetemen végeztem a pszichológia szakot. Viszont úgy alakult, hogy a két legjobb barátnőm a pszichológia szakon, ők nem hívő családból származtak, úgyhogy őket meg elkezdtem nagyon érdekelni az Isten kérdés, és elcipeltek engem egy biblia körbe, amit az egyetemisták maguknak csináltak. Ez a MEGDESZ-nek, a Magyar Evangéliumi Keresztény Diák Szövetségnek volt az egyik ilyen diák biblia köre, és oda elkezdtünk rendszeresen járni, és mégis ott beszélgetni, meg bibliát tanulmányozni. És tulajdonképpen az én megtérésem az ehhez a MEGDESZ diák körhöz kötődik. A harmadéves korom elején tértem meg, jutottam hitre, személyes hitre Jézus Krisztusban, és ez a nagy fordulat tulajdonképpen, ami az én egész életemet meghatározza, az Isten képemet is meghatározza, és meghatározta nagyon erősen azt az életutat, amit jártam. Mert a pszichológia befejezésével én az Evangélikus Hittudományi Egyetemre kerültem, teológus lelkész szakra. Viszont amikor végeztem, akkor nem szenteltek rögtön lelkészé, hanem a már említett MEGDESZ-nél kezdtem dolgozni főállású munkatársként, úgyhogy akkor már én támogattam más egyetemista diákköröket, immáron felnőttként, és aztán 2015-ben szenteltek lelkészé, és Mezőberénybe kerültem egy evangélikus gimnáziumba iskola lelkészként, úgyhogy kicsit így összeérnek a szálak, hogy én is aztán iskola lelkész lettem egy evangélikus gimnáziumban. Nagyon hasonló volt ez a gimi és az odajáró fiatalok ahhoz a valakihez, aki én voltam annak idején kamaszként, akinek nagyon elege volt már az Isten témából, meg hogy mindig áhítatokon, meg heti két hittanórán ezt kell hallgatni. És aztán a mezőverényi évek után megint Budapestre kerültem, hitoktató lettem, ilyen többféle általános iskolában tanítottam, és ezzel párhuzamosan az Evangélikus Hittudományi Egyetem doktori iskolájában kezdtem el tanulni, és itt az istenképekkel kezdtem el foglalkozni. Közben férhez mentem, született egy kisfiam, Félix, és a férjemmel és a kisfiammal együtt most Gödöllőn élünk. Azt hiszem, hogy így ezt kell rólam tudni nagy vonalakban.
Tehát akkor tulajdonképpen te lelkész is vagy, és pszichológus is vagy, és nyilván ennek a két tudományterületnek, a teológiának és a pszichológiának a meccéspontjával, vagy egyik sok meccéspontja közül az egyikkel foglalkozol, ami az Isten képek. Na de a nagy kérdés az, hogy vajon mit tekintünk mi Isten képnek? Hogyan lehetne ezt meghatározni? Hogyan lehetne ezt definiálni? Mert nyilván nem értjük, bár lehet, nem tudom, lehet, hogy azt is érthetjük rajta, hogy ami egy festményen ott van, és ahogyan lefestik az Istent, hogy ő hogy néz ki, talán ez is benne van az Isten képben. Tehát, hogy benne van az Isten képben, mondjuk így, ilyen furcsán, hogy a külső tulajdonságai az Istennek, vagy a belső tulajdonságai az Istennek, vagy hogy mi hogyan képzeljük el, vagy bennünk ez az egész hogy csapódik le. Szóval hogyan határoznád meg, ha van egyáltalán definíciója az Isten képnek, mint olyannak?
Nincs sajnos egységes definíció. A szakirodalom is nagyon változatosan, nagyon sokféle értelemben használja ezt az Isten kép szót, illetve van, aki más szavakat használ ugyanarra a dologra. Tehát például használják egyesek az Isten fogalom, vagy az Isten elképzelés, vagy az Isten reprezentáció szavakat. Ugye főleg a német szakirodalom nagyon kreatív ebben, hogy mindenféle szavakat tud ugye összetenni, ilyen szó görgeteggé változtatva őket. Én azt figyeltem meg, hogy legalább háromféle értelemben használja a szakirodalom az istenkép szót. Egyrészt érti rajta azt a személyes, egyedi istenképet, ami kiben-kiben él, tehát ez egy teljesen egyedi dolog, mondják azt is, hogy ez mint az új lenyomat olyan személyes. Tehát ahogyan nincs két egyforma ember, úgy nincs két egyforma Isten kép sem. Tehát mindenkinek nagyon egyedi Isten képe van, mindenkiben egyedi Isten kép él. Aztán beszélnek arról is, hogy egyes vallási közösségeknek, csoportoknak, akár intézményes vallásoknak lehet Isten képe. Így mondjuk lehet olyan előadásokkal találkozni, ahol mondjuk az iszlám és a kereszténység Isten képét próbálják összehasonlítani, vagy mondjuk a protestáns és a katolikus Isten kép különbségeit feltárni. És végül a keresztény szakirodalom sokat beszél arról is, hogy a Szentírásnak, illetve a Szentírás egyes könyveinek milyen Isten képe, vagy milyen Isten képei vannak.
De hogyha mondjuk megnézzük, tehát itt most három pontot, vagy három verziót vázoltál föl nekünk, tehát egy személyeset, egy felekezeti, vagy egyház, vagy vallási közösség által közvetített Isten képet, és a harmadik pedig mondjuk a Bibliának az Isten képe, arról is fogunk majd beszélni kicsit később. Számomra még mindig nem egyértelmű az, hogy Isten kép alatt most azt értjük, hogy hogyan képzeljük el az Istent, mint személyt, mondjuk így, hogy él a fejünkben az a kép, hogy néz ki az Isten, vagy Isten alatt azt értjük, kvázi mondjuk így belső tulajdonságokat, vagy a munkáját, hogy ő hogyan csinálja a dolgait, vagy hogy mi milyen viszonyban vagyunk egymással, talán ezt mind, de hogy te mit értesz Isten kép alatt, hogyha mondjuk a személyes Isten képről beszélünk, tehát az, hogy mindannyiunkban, ilyen új lenyomatszerűen, ahogy te írtad, hogyan van bennünk az Isten kép?
Ezek mind beletartoznak, amiket felsoroltál. Tehát, hogy az Istennek a külső és a belső tulajdonság, és őt, amit itt említette, hogy egyáltalán személyként képzeljük el az Istent, vagy ugye tudjuk, hogy vannak vallási csoportok, és nyilván ezekhez a vallásokhoz tartozó egyének, ahol meg személytelen Isten kép van. Illetve van egy ilyen megfigyelés is, hogy a szekularizálódó nyugaton egyre személytelenebbé válik az embereknek az Isten képe. Tehát nagyon érdekes, hogy a személyes Isten képtől nyugaton is az emberek így egyre jobban eltávolodnak. Úgy is le lehet ezt fordítani, hogy mondjuk mennyire antropomorf ez az Isten kép, tehát hogy mennyire emberszerű vagy ember alakú az az Isten kép, ami bennünk él. Van ennek ráadásul, hogy még bonyolítsuk a dolgot, tudatos és tudattalan része. Tehát, hogy nem csak azok a tudatosan előhívható fogalmak, vagy tulajdonságok, amiket mi az eszünkből, az értelmünkből elő tudunk hívni, amikor arra gondolunk, hogy Isten, nem csak ezek tartoznak az Isten képhez, hanem azok a, valóban, amit említettél, ilyen vizuális, vagy akár ilyen zsigerileg rögzült korai tapasztalatok, mert talán mindjárt fogunk erről beszélni, hogy hogyan is alakul ki az Istenkép, amit tudatosan nem is tudunk előhívni az emlékeinkből, és talán verbálisan, szavakkal meg sem tudunk fogalmazni. De mégis bennünk él, és amikor Istenre gondolunk, vagy úgy érezzük, hogy az ő jelenlétében vagyunk, vagy az ő akaratát akarjuk teljesíteni, akkor ezek a dolgok mégis meghatároznak bennünket. Akár ilyen magzati korban megtapasztalt zsigeri élmények is.
Tehát akkor most azt mondod tulajdonképpen, hogy az Isten kép, tehát hogy mi hogyan képzeljük el az Istent, milyen, hogyha már személyként elképzeljük, mert azért feltételezzük, hogy keresztényként azért a túlnyomó többség a keresztényeknek személyként képzeli el az Istent. Azt hiszem, ezt előfeltételezhetjük. Tehát hogyha valaki elképzeli az Istent valamilyennek, akkor az a képzet, ami benne van, akár a külső, akár a belső tulajdonságokat tekintve, akkor az nem feltétlenül és kizárólagosan, sőt, nagyobb részben nem azon alapul, hogy ő hogyan ismerte meg az Istent a hívő életében, hanem azon, hogy milyen egyéb emberi tapasztalatai voltak, akár már magzatkorától fogva. Tehát, hogy kicsit élesebben akarom föltenni a kérdést akkor, és provokatívan, akkor mennyire függ az Istentől az Isten kép? Hogyis mennyire függ az embertől az Isten kép?
Hát igen, eleveléket dobítottál ezzel a kérdéssel. Hát ez az egyik legnagyobb feszültség talán a pszichológusok meg a teológusok között, mert ugye a teológusok szeretnek azzal jönni, hogy hát a Szentírásban ki van nyilatkoztatva, kinyilatkoztatja magát az Isten, és egyszerűen olyan az Isten is kész. És a pszichológusok meg azt mondják, hogy ez nem ennyire egyszerű, hanem az, ahogyan mi az életünkben a korai éveinkben megtapasztaljuk például a gondoskodást, a gondviselést, ahogyan a szüleink gondot viselnek rólunk, az igenis nagyon komolyan meghatározza azt, hogy mit fogunk általában véve gondolni arról, hogy milyen a gondviselés, és hogy a gondviselő Isten mondjuk milyen. Vagy hogy mi az, hogy szeretet. Ezt először a pici baba, ugye, aki még nem tud beszélni, nem tudja elolvasni a Szentírásban, hogy ott mit mond mondjuk Jézus az Istenről, ő a szüleink keresztül tapasztalja meg, hogy milyen az, hogy én szeretve vagyok, milyen az, hogy én engem elfogadnak úgy, ahogy vagyok, vagy éppen nem. Mert valami mást vártak. Tehát mondjuk én beteg babának születtem, de ők egy egészségest vártak, és akkor nem tudnak engem elfogadni. Tehát, hogy ezek a tapasztalatok nagyon mélyen meghatározóak, és meghatározzák azt is, hogy én hogyan leszek képes arra, hogy megbízzak valakiben, akár más emberekben, akár majd később magában az Istenben, hogyan leszek képes arra, hogy kötődjek valakihez, akár más emberekhez, a szüleimen kívül, akár később majd az Istenhez, hiszen az is egy kötődési kapcsolat, egy szeretett kapcsolat, ami az Isten és a hívő ember között van. Tehát, hogy ezek nagyon komolyan ott vannak, meghatároznak bizonyos dolgokat, viszont amit én nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy ezek nem determinisztikus dolgok. Tehát, hogy fontosak a korai kapcsolatok, meghatározóak, de hogy arra sem szabad gondolni, hogy mondjuk engem elhagyott az édesapám, vagy valamiért nem tudott, vagy nem volt képes gondoskodni rólam az édesanyám, és akkor én már örökre be vagyok zárva ebbe a kötődési sebzettségbe, vagy ebbe a szülőképbe, ami nekem jutott, vagy ebbe a hiányba, hanem nagyon sok későbbi tapasztalat ezt igenis felülírhatja, gyógyíthatja, igazából minden későbbi tapasztalat és későbbi kapcsolat. És ugye maga az Isten kapcsolat is, mert hogy az is egy kapcsolat, ez is egy másfajta minőség, az önmagában is gyógyíthatja az Isten képet, csak ehhez ugye már el kéne jutni oda, hogy valaki kapcsolatba akarjon kerülni az Istennel. De ez egy picit ugye nehéz, tehát hogyha ugye sokan azt mondják, hogy ez ebben az ellentmondás, vagy ez ebben a nehézség, hogy minél sebzettebb valaki, annál nehezebben közelít az Istenhez is, az egyetlen valakihez, aki úgy igazán meg tudná őt gyógyítani.
Tehát akkor a mi Isten képünk az alapvetően is eszenciálisan, tehát a lényegét tekintve szubjektív. Tehát, hogy az nagyon hozzánk tartozik, és nagy részben tőlünk függ, hiszen az Istennek van egy objektív valósága, hogy ő milyen, és mi a saját személyiségünk meg élettapasztalatainak a szűrőjén keresztül látjuk őt, amely szűrő átenged bizonyos dolgokat meg nem enged át, bizonyos dolgokat meg, hogyha tényleg egy kicsit már képzavarral akarok érni, tehát ilyen prizmaszerű szűrő, vagy nem tudom, tehát hogy valamiket felerősít, valamiket legyengít, valamit átenged, valamit nem enged át. Mi akkor nem mondom azt, hogy hamis, hanem inkább úgy mondom, hogy egy töredékes Isten képpel rendelkezünk. És ebből kiindulva beszélhetünk-e olyanról, hogy vannak rossz meg jó, vagy nem tudom, hogy ezeket a kategóriákat lehet egyáltalán használni ilyen szempontból, de hogy egyszerűsítsük most le, amennyire lehet, hogy vannak-e jó istenképek, és vannak-e rossz istenképek? Vannak-e olyan istenképek, amelyek előre visznek bennünket, vagy építenek bennünket, és vannak olyan istenképek, amelyek meg alapvetően bántanak bennünket, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg.
Igen, az első, amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy azt felnőtt hívő emberként nagyon fontos szerintem tudatosítani, hogy a nagybetűs Isten az soha nem lesz egyenlő az én Isten képemmel. Pont azok a dolgok miatt, amiket mondtál, hogy mi töredékesek vagyunk, végesek vagyunk, ahogy Pál apostol fogalmaz, tükör által homályosan látunk, tehát az Istenből is, csak éppen mindig azt fogjuk fel, amit éppen töredékességünkben fel tudunk fogni. Loyola Ignác ugye azt mondja, hogy Isten mindig nagyobb. Tehát ezt érdemes szem előtt tartani. Tehát, hogy Isten mindig nagyobb, mint az, amit én el tudok róla képzelni, vagy el tudok róla gondolni, vagy amit éppen megtapasztalok belőle. És ez ugye segíthet abban is, hogy elfogadjam azt, hogy esetleg a mellettem lévő másik hívő embernek most egy picit más erősödött fel, vagy más az, ami így fontos lett, vagy hangsúlyos lett. Tehát, hogy én ne akarjam az én istenképemet nagybetűs Istennek kinevezni, és így ráerőltetni a másikra, mert akkor könnyen így jobb barátainak, a bibliai jobb barátainak a hibájába esetek, akik ugye ott nagyon jól elteologizálgatnak jobb, a szenvedő jobb feje fölött, tulajdonképpen a saját Isten képüket védelmezik, aki ugye mindig a gonoszokat bünteti, mindig jutalmazza a jókat, és ez nagyon leegyszerűsített Isten kép. Nekik ez nagyon fontos volt, ők ezt a tűzzel, vassal, karddal mindennel próbálták védeni, és aminek ellentmondott ugye jobb tapasztalata, és emiatt nem tudtak a szenvedő embertársuk mellé állni. Mert a barátok nem tudtak kilépni abból, hogy mi van, hogyha Isten nagyobb, vagy másmilyen, mint amilyennek én elképzelem. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt mindig tudatosítsuk, lelkészként is, amikor igét hirdetünk, mindig tudatosítsuk, hogy mi még nem jutottunk el a teljességre, meg a színről színre látásra. De hogy a kérdésedre visszatérjek, hogy most jó és rossz Isten képek, én nem szeretem ezeket a címkéket használni, mert most mi a jó, mi a rossz, ez megint nagyon szubjektív. Arról viszont szerintem érdemes beszélni mentálhigiénés, meg pszichoterápiás szempontból, hogy mondjuk melyek az élhető istenképek, amelyekkel együtt lehet élni, melyek azok, amelyek egyenesen megtermékenyítik, vagy meggyógyítják az embernek az életét, és melyek azok, amelyek meg egy ilyen torzított, megbetegítő istenképnek bizonyulnak. Carl Freelings
dolog. Bocsánat, mielőtt belemenni, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy amit most mondtál, tehát ez szerintem nagyon-nagyon fontos. És majd szeretném is kérni tőled, hogy soroljunk föl ilyen, már ha lehet, akkor soroljunk föl istenképeket, hogy milyen, mondjuk így, hogy típusú istenképek vannak. De hogy számomra az egy nagyon nagy kérdés, hogy ha van az embernek egy istenkép, és azt mondod, hogy ez gyógyítólag tudhatni, hogy mondjam, hogyan lehetek én... Tehát az emberi és az isteni oldalnak a feszültség az most nagyon, nagyon érzem itt most ebben. Tehát, hogy van egy gyógyító istenképen, mondjuk, mint hogyha valamit én birtokolnék. De hát tulajdonképpen én az Istent szeretném megismerni, hogy ő milyen. És nyilván az Isten önmagában, ha nézzük, akkor ő egy gyógyító, hiszen meg számtalan jelét adja, és nem megbetegítő. Nem is tudom igazából megfogalmazni. Tehát, hogy mennyiben egy-egy istenkép, amely gyógyító vagy éppen megbetegítő hatással van rám, az mennyiben lehet önszuggeszció, vagy egyfajta ilyen teljesen belőlem származó elképzelés, amely mondjuk eszközként tényleg tud gyógyítani, vagy tényleg tud megbetegíteni. De hogy hogyan lehet az én istenképem valóban az Istenhez kapcsolható. Érted? Vagy nem tudom, hogy érthető vagyok-e?
Itt nem arról van szó, hogy ezek az istenképek, akár még a megbetegítő istenképek is mondjuk teljesen függetlenek lennének akár a Bibliától, akár pedig az adott vallási közösségtől. Sőt, ugye vannak vallási közösségek, amelyek kifejezetten felerősíthetnek egy-egy ilyen torzult istenképet. Mindjárt elmondom, hogy Carl Freelingsdorf írja le ezeket a saját terápiás tapasztalatai alapján. Ő egy jezsuita szerzetes és pszichoterapeuta volt, és nagyon sok szerzetest és papot is kezelt, és ő négy olyan általa démonikusnak, tehát egy nagyon kemény jelzőt használ, általa démonikusnak nevezett istenképet rajzolt fel, amelyek részben egyébként érintkeznek is egymással. Az egyik az ugye a szigorú, könyörtelen bírónak az istenképe. Talán ez az egyik legelterjedtebb, ugye, aki minden hibát számon tart, és mindent könyörtelenül megbüntet, és megbosszul, és valahogy a kegyelem, mintha ennek a bírónak a képéből itt teljesen hiányozna, vagy kirült volna. Azért látunk néha olyan vallási közösségeket, ahol ez az istenkép nagyon felerősödik, és nagyon megtámogatják az ige hirdetésben. Nyilván a bíró képének vannak bibliai alapjai, meg gyökerei. Tehát nem mondhatod rá azt, hogy ez teljesen elszakadt volna a Szentírástól, viszont az a jellemző rá, hogy ez nagyon egyoldalú, ez az istenkép. Tehát nagyon egyoldalúan felerősíti Istennek egy bizonyos tulajdonságát, mondjuk az, hogy ő igazságos, és akkor ezt ilyen csupa nagybetűvel, ezzel van kitapétázva az egész mondjuk az egész gyülekezeti élet, és innentől kezdve ugye ez szivárog bele az emberekbe is, akik ott nőnek fel, azoknak már egészen kisgyerekkoruktól ugye ezt nevezi Tilman Moser, egy másik német pszichoanalitikus, Isten mérgezésnek, tehát, hogy amikor a vallási közösség ezt ennyire felerősíti. De nem kell egyébként más felekezetek házatáján kutatnunk, nézzük meg Luther Mártonnak az eredeti istenképét, ugye a torony élmény előtti istenkép, az is pontosan ugyanez a számon kérő könyörtelen bíró, akinek igazából itt soha nem lehet megfelelni. Aztán ez nyilván módosult később. Aztán a második ilyen démonikus istenkép, amit Frillingsdorf kiemel, ez a halálisten. Ez nagyon izgalmas, mert azt találta, hogy nagyon sok olyan felnőtt emberben működött, akár tudattalanul, tehát hogy tudatosan ők egy szerető istent vallottak, de tudattalanul mégis működött bennük ennek a halálistennek az istenképe. Tulajdonképpen ezek az emberek a saját létjogosultságukat megkérdőjelezik, és azt találta Frillingsdorf, hogy ezeknek az embereknek a múltjában nagyon gyakran az van, hogy ők nem kívánt gyerekek voltak. Adott esetben a saját szüleik a halálukat kívánták, lehet, hogy még meg is próbálták őket elvetetni, vagy volt a családban egy másik gyermek, aki a másik magzat, aki abortusz áldozata lett, tehát hogy ez, bár sosem beszéltek róla nyíltan, soha nem verbalizálták a családban, mégis hatott tovább zsigeri szinten. Akkor a harmadik az a könyvelő isten, ez nagyon szoros kapcsolatban állhat akár a bíró istennel. Talán az a különbség, hogy ez tényleg egy ilyen hivatalnokszerű, ilyen kukacoskodó isten, aki a kákán is csomót keres, és mindenbe beleköt, és minden hibát számon tart. Ugye az Isten szeme mindent lát, ez is egy olyan szófordulat, amit szerintem gyerekként sokszor hallunk. Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel, szóval ez is nagyon mélyen belén kivódhat, akár gyerekként, hogy ez nagyon félelmetes Isten, mert ez tényleg mindent tud rólunk. Ennek lehet örülni is, tehát hogy ennek a pozitív oldal is kidomborodhat, meg a negatív oldal is kidomborodhat, hogy de hát ha mindent tud rólam, akkor minden hibámat is számon tartja, és minden ballépésemet. És minden fel van jegyezve ugye a könyvbe, tehát nem nincs semmi kitörölve vagy elfelejtve. És a negyedik az, amit ő hajcsáristennek vagy teljesítményistennek nevez, ez az az isten, akinek nem tudok soha megfelelni, nem tudok soha elég jó lenni, hiába imádkozom, hiába járok isten tiszteletre, hiába teszek jót, próbálok jót tenni mindenkivel, soha semmi nem elég jó, soha nem érezhetem azt, hogy én már eleget szolgáltam, vagy eleget tettem. És azt mondja Frillingsdorf, hogy ezekkel szembe lehet állítani olyan gyógyító istenképeket, amik meg éppen ezeknek az ellenpontját emelik ki, például a bíró istennel szemben ugye a szerető atyának a képét, annak az atyának a képét, akit Jézus mondjuk a tékozló fiú példázatában ábrázol. Tehát aki a te méltatlanságod ellenére téged visszafogad, feltétel nélkül szeret, eléd megy, eléd szalad, nem kéri számon, nem tartja számon azt, amit vétettél, hanem megbocsát. A halálistennel szemben ugye az életistenét, tehát azt, aki forrásokat fakaszt, aki életet ad a növényeknek, az állatoknak, az embereknek, aki az életet akarja és adja. A könyvelő istennel szerint a jó pásztort lehet szembeállítani, akinél az, hogy téged számon tart, meg név szerint ismer, az egy pozitív kicsengést kap, és a hajcsáristennel szembe pedig szerint a termékenység istenét lehet szembeállítani, amit talán a Jézusnak a földműveléssel kapcsolatos példázataiból ismerhetünk meg. Tehát például a kevés ismert, mert ez csak Márk evangéliumában van, ugye a magától növekedő vetés, tehát amit csak elvet az ember, és nem tesz érte semmit, és az magától nő, hogy ilyen az Isten országa, hogy van egy titokzatos erő, ami Istentől jön, ami az én teljesítményem nélkül is, vagy azon kívül is, míg én alszom, addig működik, és adja az életet, és adja a jó gyümölcsöket. Szóval, hogy nem arról van szó, hogy totálisan az ellenkezőjére kell átírni ezeket az istenképeket, hanem hogy abból az eltorzított tulajdonságból, ami ott felerősödött, nagyon egyoldalúan, annak meg kell találni a komplementerét, tehát a kiegészítő mását, és a kettőt valahogy együtt kell megtanulni a felnőtt hívő embernek kezelni.
Tehát akkor tulajdonképpen mondjuk így, hogy rossz istenképek, vagy megbetegítő istenképek, azok az egyoldalúságuk miatt megbetegítőek. Tehát, hogy én azt az analógiát, hogy így mondtad, meg soroltad az istenképeket, így leírtam ide magamnak, hogy egyoldalú ettől rossz. Mert hogyha valami nagyon egyoldalú, akkor az már nem lehet személy. Tehát ha mi egy Istennel, mint egy személlyel vagyunk kapcsolatban, egy személynek nagyon sok oldala van, meg tulajdonságai vannak, meg hol ilyenje van, hol olyanje van. Jó, nem akarom nagyon antropomorfizálni, tehát nagyon emberiesíteni az Istent, de bár lehet, hogy ez az én istenképemről mond el dolgokat, de hogy néha ilyenje van, néha olyanja van, és akkor nem mindig teljes mértékben ugyanazt az oldalát mutatja meg. Kimondhatjuk azt egyfajta nagyon leegyszerűsítő, de mégiscsak valamiféle szabályként, hogy egy istenkép fölött akkor kezdhetünk el aggódni, hogyha az nagyon egyoldalúvá válik, és hogyha egy istenkép az színes, akkor ott nincs túl nagy probléma.
Igen, nagyjából egyetértek veled. Tudnék hozni egy olyan példát, ugye, hogy vannak pozitív istenképek is, amik legalább ennyire torzultak. Például, amikor valaki ilyen, nem is tudom, talán ilyen télapószerű istenbe hisz, ugye, aki őszakáru, öreg, és mindenkinek osztogatja a csokit, a cukrot, feltétel nélkül, ugye, mindenki, ha jó voltál, ha rossz voltál, mindenki ugyanazt kapja. Ugye ez is most már egy ilyen nagyon, nagyon népszerű istenkép, hogy ez a... De ez egy olyan istenkép, aki ugye olyan szinten nem kér számon semmit, hogy tényleg semmit. Tehát felelős, az embernek lassan már felelőssége sincs ezelőtt az Isten előtt, és van egyfajta ilyen gyerekesség abban, hogyha valakinek felnőtt hívő létére egy ilyen istenképe marad, mert az azt jelenti, hogy ő benne ragadt egy picit abban a fejlődési stádiumban, így most lélektani értelemben mondom, tehát lehet, hogy egy egyetemet végzett ember is egyébként, hogy valamiért nem tudja együtt kezelni Istennek azokat a tulajdonságait, amik valamiért emberi logikával nézve feszültségben vannak egymással. Ugye ezt már sokszor említettem, ez mondjuk Isten igazságossága, meg kegyelmessége, irgalmassága, ez azért az emberi logika alapján ez egymással feszültségben áll. A kettőt nagyon nehéz egyszerre kezelni, együtt elgondolni. Viszonylag kevés bibliai történet van, ahol mind a kettő egyforma hangsúlyt kap. Tehát nagyon, nagyon nehéz ezzel így zsonglőrködni, és én azt gondolom, hogy körülbelül egy ilyen fiatal felnőtt korra egy hívő embernek, egy értelmesen gondolkodó hívő embernek el kell tudnia jutni arra a szintre, hogy ezeket az ambivalens érzéseket az Istennel kapcsolatban, vagy ezeket az egymásnak ellentmondani látszó, vagy ilyen egymással emberi szemszögből nézve feszültségben álló tulajdonságokat is tudni kell együtt kezelni.
Akkor eddig beszéltünk az istenképekről, arról, hogy milyen istenképek vannak, és hogy vannak megbetegítő, meg gyógyító istenképek, de hogy ezeket mind valamihez képest kell viszonyítanunk, és azért evangélikusként a Szentírás az, amihez mindig visszatérünk, amely az alapját jelenti mindennek, nyilván nem minden tudásnak a forrása, a Biblia nem is akar az lenni, de hogy azért mégiscsak az istenkép, bármennyire is lélektanilag is magyarázzuk, azért mégiscsak kötődik a Bibliához, hiszen talán azt kimondhatjuk, hogy a lehető legobjektívebb viszonyítási pontunk, ami lehet az Isten mienségével kapcsolatban, amiből a mi istenképünk is táplálkozhat, az a Szentírásban van benne. Azt szerintem egyértelmű, hogyha valaki a Szentírást tanulmányozza, hogy azért az abban lévő szentírók, mivel nagyon sok szentíró van benne, akik írtak különböző dolgokat, azért nem mind ugyanúgy álltak hozzá az Istenhez, és ez nyilván az istenképükből, vagy az eltérő, akár eltérő istenképükből is fakad. Ennek mentén kérdezem tőled, hogy beszélhetünk-e olyanról, hogy a Bibliának van egy istenképe, amihez képest mi a sajátunkat mondjuk tudjuk viszonyítani, most az, hogy az megint más kérdés, de hogy valamilyen szinten is viszonyítani, vagy pedig mondjuk istenképek vannak a Bibliában, egyes könyveknek vagy szentíróknak istenképei vannak a Bibliában.
Én azt szoktam mondani, hogy két dolgot emelnék ki. Tehát az egyik az az, amire utaltál is, hogy ugyanúgy, ahogy az Istennek van úgynevezett egyetemes kinyilatkoztatása, vagy általános kinyilatkoztatása, amit mondjuk a teremtett világ vizsgálatából, amit megismerhetünk Istenből. Ugyanígy, amikor az Isten képünk kialakul, akkor ez tulajdonképpen az embervilág, tehát ahogyan mi egy családba beleszületünk, és amilyen hatásokat térnek minket, ez mondjuk az egyetemes kinyilatkoztatás része, és ez alapján mindenkinek kialakul valamiféle istenképe. Ahogyan erről Pál apostol ír is a római levél elején, hogy valamilyen elképzelése mindenkinek van Istenről, még a pogányoknak is. Az alapján, amit ők megtapasztaltak ebből az egyetemes kinyilatkoztatásból. Ugyanakkor ugye van a különleges kinyilatkoztatás, ami meg a Szentírás, és ez a kettő egy bizonyos ponton találkozik. Ugye ez azért is bonyolult a dolog, mert két dolog miatt bonyolult. Az egyik, amit mondtál, hogy sokféle szentíró van, sokféle könyv, nem mindegy, hogy melyik ponton kezdem el olvasni például a Bibliát, hogy rögtön az elején, és akkor végig próbálom nyomni az Ószövetséget, vagy elolvasok először egy evangéliumot, aztán visszatérek a Mózes első könyvéhez, vagy megpróbálok így mazsolázgatni belőle, hogy végül is akkor ebből így mi fog kisülni, vagy van egy olyan hívő közösség, aki engem vezet ebben, hogy én megismerjem a Szentírásban kinyilatkoztatott Istent, és akkor még a közösséggel kapcsolatos tapasztalataim is ezt befolyásolják, vagy így árnyalják. Szóval ezek a dolgok így mind hatnak egymásra. Nem lehet ilyen vegytisztán elkülöníteni azt, hogy én most csak az egyetemes kinyilatkoztatásból ismerem meg Istent, vagy csak a Szentírásból, mert kettő összefolyik, és ráadásul, amit említettél, igen, hogy a Szentírás összetett. Mindig azt szoktam mondani, hogy a teljes Biblia beszél a teljes Istenről. Tehát, hogy ha azt csináljuk, hogy egyetlen könyvnek, vagy akár egyetlen egy igeversnek az állítását kivesszük és abszolutizáljuk, akkor megint ebbe az egyoldalúság hibába fogunk esni, amiről már az előbb megállapítottuk, hogy az sem egyéni, sem közösségi szempontból nem annyira egészséges. Hogy nagyon fontos az, hogy a Biblián belül is vannak korrekciók. Például már az előbb említettem ugye Jób könyvét. A Jób könyv, ez tulajdonképpen egy istenkép korrekció. Ha például szembeállítjuk azzal az istenképpel, ami mondjuk a példabeszédek könyvéből felsejlik, ami a példabeszédek könyve ugye egy ilyen közmondásgyűjtemény, vagy ilyen életszabálygyűjtemény, aminek körülbelül így az a mondani valója, hogy hát tedd a jót, és akkor te is a jót fogod visszakapni. Tehát most így nagyon-nagyon leegyszerűsítve. És a Jób könyve meg közben arról szól, hogy hát ez azért nem mindig ilyen egyszerű, vagy nem mindig ilyen egyértelmű. Nagy általánosságban működhet az a szabály, de azért vegyük tudomásul, hogy vannak kivételek. És ez már egy ilyen korrekció. Mind a kettő bekerült a Szentírásba, és szerintem nagyon-nagyon jó, hogy mind a kettő bekerült. Hasonlóan látom én mondjuk a Mózes 5. könyvét, ami egy olyan történelmi kontextusban született meg, vagy a mai formájában így szerkesztődött meg, ahol nagyon fontos volt az, hogy Izrael népen megtanulja, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát nagyon szétválasztós könyv, vagy jobbra, vagy balra, vagy az Úr, vagy pedig más istenek. Tehát nincs középút, nincsenek árnyalatok, áldások vannak és átkok vannak, tehát ezek ilyen nagyon szépen itt elválnak egymástól. És mondjuk, hogyha ezzel szembeállítom Ézsaiás 2. részét, ahol a babiloni fogságból való visszatérésnek a reménye villan már föl a zsidó nép számára, akkor ott meg minthogyha tényleg egy egész más képe bontakozna ki Istennek, egy olyan Isten, aki megbocsát, aki megragad bennünket, aki hűséges hozzánk, annak ellenére, hogy mi hűtlenek voltunk hozzá, és visszavisz bennünket a saját földünkre. Tehát, hogy a Biblián belül is ezeket együtt érdemes. Azt hiszem, már volt olyan podcast, amiben beszéltetek arról, hogy Ószövetség, Újszövetség istenképe, ugye ez az örök téma, hogy ezek vajon így egymással kompatibilisek-e, vagy nem. Én azt mondanám, hogy az Újszövetség természetesen nem egy másik Istenről beszél, hanem azt az istenképet, ami Jézus korára a zsidók fejében meggyökeresedett, részben azáltal, hogy az Ószövetségi Szentírásból ők bizonyos tulajdonságukat ugye nagyon abszolutizáltak. azt Jézus azzal, hogy eljött, ezt ő helyre szerette volna igazítani. És nagyon érdekesek ebből a szempontból Jézus példázatai, mert azok nagyon sokszor ilyen istenkép korrekciók tulajdonképpen. A tékozló fiút ugye már említettem, talán ez az egyik legismertebb, de mondok mást, ilyen provokatívabbat, például a hamis bíró. Ugye a hamis bíró az nagyon jól provokálja ugye ezt az ítélkező számunkérő rossz bíró istenképet bennünk, és nyilván nem az a példázatnak a tanulsága, hogy Isten olyan, mint a hamis bíró, hanem az, hogy ha még a hamis bíró is képes arra, hogy meghallgassa a panaszosnak a kérését, akkor az Isten, aki nyilván sokkal nagyobb, meg sokkal jobb, akkor mennyivel inkább meghallgatja azokat, akik kérik őt imádságban. Jézus ugye ezt a kisebbről nagyobbra következtetésnek a módszerét alkalmazza, amit más helyeken is előhoz, például amikor arról beszél, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok jó dolgokat adni a gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Tehát ezek mind-mind ilyen istenkép kiigazító kísérletek Jézus részéről, és kellőképpen meg is botránkoztatták egyébként valószínűleg a hallgatóságot.
Tehát akkor, hogyha istenképekről akarunk, tehát ugye beszéltünk arról, és te mondtad azt, hogy nem mindegy, hogy melyik bibliai könyvet kezdjük el olvasni az istenképek tekintetében, akkor, hogyha istenkép korrekcióra vágyunk, vagy úgy érezzük, hogy az istenképünkkel valami probléma lehet esetleg, vagy mondjuk ezt az adást hallgatva felismertük, hogy valamelyik istenkép, ami nem túl jó, az úgy jellemző ránk, vagy észrevettük azt, hogy fú, én így képzelem el az Istent, akkor Jézushoz forduljunk. Azt olvassuk először, az legyen az, ami mondjuk az, hogy az etalonnak számít, mert ez azért elég jól beleilleszkedne ami Krisztusról szól elsőbséget élvez, ugye evangélikus, krisztocentrikus bibliai értelmezésben, akkor ez lenne?
Jézushoz azért is érdemes fordulni, mert ugye a keresztény hitvallás azt mondja Jézus Krisztusról, több helyen a Szentírásban is benne van, hogy ő nem csak úgy beszél az Istenről, hanem ugye ő maga a láthatatlan Isten képe. Ugye Kolossé 1.15-ben ezt írja róla Pál apostol. A zsidókhoz írt levélben nagyon hasonló gondolatot találunk az első fejezet 3. versében. Azt mondja a szerző, hogy Jézus Krisztus Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása. Tehát itt megint a kép, illetve a képmás szó, mert hogy ugye a teremtett emberek, azok szintén Isten képmásai, és mi ez alapján róluk alakítjuk ki az Isten képünket is, viszont mégiscsak egy torzult képmásról beszélünk, hiszen már a bűneset utáni világban élünk, ettől nem tudjuk magunkat függetleníteni, és még a legjobb ember, a legjobb szülő sem tudja magát függetleníteni ettől. Jézus viszont saját magára is azt mondja János evangéliumában a 14. fejezet 9. versében, amikor ugye Fülöp megkérdezi, hogy mutasd meg nekünk az atyát, és akkor Jézus így válaszol, hogy aki engem lát, az látta az atyát. Tehát, hogy Jézus maga is azt mondja, hogy ha őre nézünk, akkor ő elég transzparens ahhoz, hogy ő rajta keresztül mi egyenesen az Istent látjuk magát. És szerintem ez nagyon fontos az Istenkép helyreállítása szempontjából, hogy nézzük meg azt, hogy Jézus milyen, Jézus hogy viselkedik, kivel hogy viselkedik. Mert egyébként Jézus nem egy ilyen mézes-mázos valaki, tehát hogy azért ő is tud nagyon kemény lenni, nagyon határozott lenni. Tehát, hogy ezt a Mikulás Istent is elfelejthetjük szerintem, hogyha Jézust tanulmányozzuk nagyon alaposan. És nagyon izgalmas az is, hogy ugye Jézus életéről nem egy írásos bizonyságtétel áll rendelkezésünkre, hanem négy. Tehát rögtön négy tanítvány, négyféle szemszögből, négyféle hangsúlycsomaggal írta le azt, hogy Jézus milyen, mit mondott és mit cselekedett, kiemelve viszont mindannyian a keresztet és a feltámadást. Tehát, hogy abban tökéletes egyetértés van az evangélisták között, hogy ez a legfontosabb. Igen, most itt elfogynak az emberi szavak, tehát hogy Jézusnak ebben Jézus maga mutatja be ebben az életútban számunkra Istent, és az, hogy négy evangélista van, az egy nagyon jól mutatja azt, hogy igen, mi emberek ugyan különböző szemszögekből látjuk az eseményeket, meg különböző szemszögekből tapasztaljuk meg Istent. Na de azért az, ahogyan Jézus Krisztus ezt megmutatta számunkra Istent, az valahogy mégiscsak összetart, tehát hogy mégiscsak van egy olyan egység, meg egy olyan összhang az evangélisták mondani valója között, vagy akár az apostoli hagyományban az apostolok mondani valója között, ami megteremtheti a keresztényeknek az egységét.
Most már csak egy kérdésem van, egy picit ugye, hogy ilyen keretes szerkezetű legyen az adás, egy picit a személyes részre vissza kanyarodva, hogy téged miért érdekelnek az istenképek? Tehát miért van az, hogy te a doktori dolgozatod témájául, most így nagyon egyszerűsítve a dolgot, az istenképeket választottad. Mi az, ami miatt, miért, és konkrétan mi az, amivel te foglalkozol, vagy amit te kutatsz az istenképeken belül is?
Nyilván amiatt, mert én is érintett vagyok. Tehát ez a minden egy ilyen személyes érintettségre vezethető vissza, ami egy ilyen témánál, nyilván most erre lehet azt mondani, hogy tudományos szempontból milyen rossz, hogyha valaki nagyon érintett egy témában, mert akkor mennyire szubjektív lesz ez a dolgozat. Másfelől azért a tudományosságban már a szubjektivitásnak talán megszűnt ez a nagyon rossz sajtója, és most már elismerik azt, hogy az akár még egy előnyt is jelenthet, hogyha egy tudós nagyon bevonódik egy témába, és nagyon, nagyon magáénak érzi. Talán nekem leginkább a Hajcsáristen volt az, ami az én istenképemet jellemezte, hogy tényleg ilyen vallásos közegben felnőve bennem kialakult az, hogy de hát jónak kell lenni, és elég jónak kell lenni, és soha nem lehetek elég jó, mert soha nem lehetek olyan tökéletes, mint maga Isten. És számomra felszabadító volt az Isten tapasztalataimban megélni azt, hogy de nem kell, tehát ahhoz, hogy az Isten elfogadjon, ahhoz nekem nem kell tökéletesnek lennem, mert Jézusban ő már tökéletes volt, és ő engem ezen keresztül lát, és ezen keresztül fogad el, és nem kell nekem folyamatosan teljesítményeket letennem az asztalra, hanem néha nyugodtan hátradőlhetek, és csak egyszerűen élvezhetem Istennek a szeretetét és az elfogadását. Tehát azt hiszem, hogy ez a személyes tapasztalat, hogy az én istenképem is át tudott billenni, és formálódni tudott, az nagyon meghatározó. A másik, hogy a személyiségemben is érzem, hogy az, hogy milyen az istenképem, az nagyon nem mindegy. Mert hogy amilyen az istenképem, én is azt fogom közvetíteni mondjuk egy hittanórán a gyerekek felé. És nem is csak a szavaimmal, ugye nem csak a szavainkkal hirdetjük Istent, hanem az egész lényünkkel tulajdonképpen. Mindennel, amit teszünk, amit nem teszünk, amit kimondunk, amit nem mondunk ki, ahogyan mi tekintünk mondjuk a gyerekekre, akár a saját gyerekeinkre, akár a hittanosainkra, akár a gyülekezeti tagjainkra, ez mind nagyon meghatározó. Tehát, hogy hiába beszélünk egy kegyelmes Istenről a szószékről, hogyha nem tudjuk unblock az egész életünkkel közvetíteni a kegyelmes Istent. Úgyhogy valahogy ennek az integrációját tűztem ki így nagyon távlati célul. Most a doktorinak a merítése az azért ennél egy kicsit ilyen szerényebb. Most éppen egy olyan vizsgálaton vagyok túl, ahol evangélikus hitoktatóknak és a tanítványaiknak az Isten képét mértem fel, és egy olyan változót is bevezettem a vizsgálatba, ahol ők egy-egy bibliai történettel találkoztak. Egy ószövetség, egy evangélium és egy apostolok cselekedeteiből származó rövid történettel. Mind a három történet olyan, hogy alkalmas arra, hogy előhívja ezeket az ambivalens érzéseket Istennel kapcsolatban, tehát hogy provokálja olyan történetek, amik kifejezetten provokálják az Isten képet. És arra vagyok tulajdonképpen kíváncsi, most a részleteket nem árulom el, de hogy a hitoktatónak az Isten képe hogyan hat a gyerkőcöknek az Isten képére, illetve ezeknek a történeteknek a befogadására hogyan hat az az előzetes Isten kép, ami már benne van a gyermekekben. Úgyhogy ezt vizsgáltam ebben a kis kutatásban. Ez lesz valószínűleg a fő része a doktori dolgozatomnak. Az egyéb részekben még azzal fogok foglalkozni, azon túl, amiket itt általánosságban beszéltünk az Isten képekről, hogy mondjuk a pedagógiai bánásmód hogyan határozza meg a gyermekeknek akár a felnőttkori emlékeit, tehát milyen olyan akár traumatikus élmények történnek velük, akár hittanórai keretben, vagy gyülekezeti kontextusban, ami később elkíséri őket, és akár az Istenkép torzulásához vezethet.
Milyen jó az, amikor az ember felfedezi azt, hogy minden mindennel összefügg. És a teológia és a pszichológiának a viszonya az egy ilyen nagy-nagy összefonódó összefüggés. És ebből nem azt szűrjük ki, vagy ne azt szűrjük ki, hogy a teológia csupán a pszichológiának egy ilyen változata, vagy egy valami olyasmi dolog, amely a pszichológia után kullog, hanem vegyük észre azt az Istent, aki úgy alkotott meg bennünket, hogy az életnek minden egyes területén, lehet légyen szó a biológiáról, a pszichológiáról, vagy éppen a teológiáról, mindez az egész egy hatalmas rendszeré áll össze, amely az Istennek az irányítása alatt van, és az Istennek a kezében van. És ez egy jó hír. És csodálatos felfedezni azt, amikor az egyes részterületekkel foglalkozó emberek közös pontokra érnek be, vagy éppen egy ember, aki több részterülettel foglalkozik, az közös pontokat fedez fel ezeken a különböző területeken. És azt hiszem, hogy manapság, amikor az elaprózódásnak és a végtelen specializációnak a korszakát éljük, akkor egy ilyesfajta összetett látás, vagy holisztikus szemlélet, hogyha úgy tetszik, nagyon üdítő, előrevívő, és szerintem rámutat az élet istenére, aki mindenfajta életnek az istene ebben az univerzumban, és még ezen túl is. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ha kérdésetek, felvetésetek, ellenvetésetek, véleményetek van, akkor kommenteljetek, írjatok e-mailt, és találkozunk legközelebb a viszont hallgatásra. Sziasztok!